Hogyha ezt a stratégiát követi valaki, és ezt szisztematikusan követi, tehát nem három hetente váltogatja a portfóliát, és nem ugrik rá a brokerjének a kedvenc tipjeire, hanem egy kiegyensúlyozott szemlélet szerint egy nagyon szisztematikus befektetési stratégia mentén csinálja, akkor minden statisztika azt mutatja, hogy a piac felett tud teljesíteni.
Sziasztok, Faluvégi Balázs vagyok, ez pedig itt a Portfólió részvény rovatának podcastje. Mai vendégem Szalai Ferenc, aki fizikusból lett kvant, tehát egy olyan szakember, aki automatizált algoritmusokat fejleszt elsősorban részvénypiacokra, de egyébként általában pénzügyi piacokra is. És vele egyrészt arról fogok beszélgetni, hogy hogyan lesz egy fizikusból később pénzügyi szakember, sőt inkább azt mondanám, hogy befektetési szakember, és ezt követően pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mi az a factor investing, hogyan kerestek ezzel akár dollármilliárdokat is nagy intézményi befektetők, hogyan szerzett ez nekik előnyt, és arról is, hogy ez egyre inkább leszivárog a kisebb lakossági ügyfelek részére, és mi az, amire szükség van ahhoz, hogy valaki a factor investinget a saját hasznára fordítsa. Tartsatok velünk!
Ha jól tudom, ugye az ELTE-n végeztél fizika szakon, ráadásul még felvételizned se kellett, és hát az egyik kérdés az, hogy hogyan lehet felvételi nélkül bejutni az ELTE-re.
Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Igen, valóban én az ELTE-n végeztem fizikusként. Bejutni az ELTE-re felvételi nélkül úgy lehet, hogy az ember 14-16 évesen elkezd publikálni fizikai eredményekről, és én egy ilyen nemzetközi kutatói versenyen vettem részt, és ott értem el eredményeket, és akkor azért kellett felvételizni. De eredetileg nem akartam ilyen finance-szel foglalkozni, de aztán oda terelődött a figyelmem az utóbbi időben. Igen, hát eredetileg én kőkemény fizikus akartam lenni.
Igen, a fizikusok azok kőkemény emberek, de szerintem akik a pénzügyi területen vannak, főleg befektetés szakmai területen, azok szerintem még keményebbek talán egy fokkal. Úgyhogy lehet, hogy ez se véletlen. Hogyan történt ez, hogy ugye fizikusként végeztél, és aztán befektetési területre kerültél, és tulajdonképpen egy kvant lettél, ha ezt így mondhatom. Ez nem feltétlen olyan nagyon ritka mondjuk angol száz területeken, főleg az Egyesült Államokban, de Magyarországon tényleg párját ritkítja, hogy hogyan történt ez, hogy átsódródtál a másik területre.
Hát azért itthon is van egy szép nagy mennyiségű ember, aki ugye az MSCI Morgan Stanley, illetve ezen a környéken nagy mennyiségű kont dolgozik itthon is. Ezeknek egy része fizikus, egy része pedig a finance oldalról jön ki. Az én esetem az kicsit kanyargósabb. Ahogy mondtam, én eredetileg nem ebbe az irányba akartam menni. Én inkább informatikai területről kezdtem ennek az egésznek nekiállni. Én eredetileg nagy teljesítményű számítógépes rendszerekkel, elosztott rendszerekkel foglalkoztam. Számítógéptudományi Kutatóintézetbe, később a Nemzeti Informatikai Infrastruktúra Fejlesztési Intézetekbe, illetve a különböző nemzetközi projektekbe, többek között a CERN gyorsítóban is. Az volt, hogy minél több adatot, minél gyorsabban fel tudjunk dolgozni. Innen azért nincsen olyan messze az, hogy az adat az nem a gyorsítóból jön, hanem a tőzsdéről, és ugyanúgy idősorokat kell feldolgozni, hát akkor miért ne lehetne az már egy részvényár folyama. Tehát, hogy azok a matematikai modellek, statisztikus modellek, amiket fizikának egy bizonyos részén használunk, azok meglehetősen jól használhatóak finance területen is, úgyhogy ez az oka annak, amiért a fizikusokból sokszor quant lesz, meg az a szemlélet, hogy hogyan kell ezekhez a problémákhoz egyáltalán hozzáállni. Ez az analitikus, erősen kvantitatív szemlélet, ez végül oda vezet, hogy az ember ezt a területet, vagy ezeket a módszereket használja pénzügyi területen is. Az végül is nem olyan nagy titok, hogy ez a pénzügyi terület azért jobban fizet, mint egy hardcore fizika terület, főleg kutatói oldalon, főleg Magyarországon. Úgyhogy azért ez is egy erős motiváció. Úgyhogy egyébként 2008 után kezdtem el intenzívebben ezzel a területtel foglalkozni, egyszerűen azért, mert nem értettem, hogy 2008 az mi az Isten, hogy történt az, hogy történhetett az, mi volt annak az oka. Ez volt az egyik motiváció, másik motiváció pedig ilyen Silicon Valley-i tapasztalatok, hogy ott szerettünk volna egy befektetési alapot felállítani, ez nem sikerült, és meg akartam érteni, hogy miért nem, és akkor elkezdtem jobban foglalkozni a pénzügyi területtel. És ennek a kettő motivációnak az eredőjeként kötöttem ki 5 évvel ezelőtt egy ilyen New Yorki startupnál, amit mostanában csinálunk.
Ez milyen befektetési alap lett volna, amit ott a Silicon Valley-ben összeraktatok volna? Tehát ez startupokkal összefüggésben valami kockázattőke alap, vagy értékpapír alap? Milyen típusú volt ez?
Ez alapvetően a koncepció eredetileg jellemzően VC, tehát seed vagy korai fázisú befektetés, és a cél az lett volna, hogy európai, azon belül is inkább a közép-kelet-európai cégeknek amerikai befektetéseket és amerikai piacra lépést támogató befektetéseket hozzunk össze. De ez mikor volt, a jó Isten, mikor volt? Ez 2010. Nem ma.
Igen, hát az ebben az összefüggésben, vagy ezen a területen az valóban elég sok idő. Hogyan kötöttél ki utána ezt nyilván kimondhatom a Navega Strategies-nél, illetőleg magával a Factor Investing-el mikor találkoztál először, és mi az, ami megfogott benne?
Ugye a Navega sztori az kb. 5 évvel ezelőtt indult, egy teljesen véletlenszerű történet. Meetupon találkoztam egy másik fizikus sráccal, Agód Attilával, és ő kért meg, hogy így segítsek neki valami ilyen Pythonos kérdésekbe, és aztán szót követett, és akkor kiderült, hogy ők éppen összeraknak egy ilyen kvantfókuszú makrogazdaság és kvantitatív investment határterületén dolgozó sztorit. Akkor azt mondtam, hogy jó, nézzük meg, hogy tudunk együtt dolgozni. Kiderült, hogy tudunk együtt dolgozni, úgyhogy azóta is együtt dolgozunk ezen a területen. Tehát ez a klasszikus véletlen, tehát hogy az ember véletlenül összefut valaki mással, aki mond neki valami érdekeset.
Nem tudom, meglepő módon ő is MSCI alumni.
Így van, igen, az ott így van.
Igen. A nagyon nagy kérdés az az, hogy sőt, talán indíthatunk innen is, hogy mit gondolsz a Factor Investingről? Azért nagyon sok dolgot lehet erről olvasni, hogyha valaki kicsit mélyebben belemegy a szakmai dolgokba. Voltak, akik milliárdokat söpörtek ebből össze, dollár milliárdokról beszélek, az AQR hedge fundról elsősorban. Ugyanakkor ellentmondó információkat is lehet hallani. Te mit gondolsz a Factor Investingről? Ez egy működő dolog, intézményi szinten működik, retail szinten is működhet. Hol tart most ez a világ? Szerinted van-e ebbe további fantázia? Nyilván beszélünk erről, és akkor kicsit mélyebben belemegyünk utána, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez.
Hát igen, de úgy nehéz ugye erről úgy beszélni, hogyha röviden nem beszélünk arról, hogy mit is jelent ez, mert abból kiderül az, hogy van-e értelme egyáltalán. Ugye a Factor Investing összességében nem egy nagy varázslat, tulajdonképpen arról van szó, hogy vannak tradicionális riskprémiumok a piacon. Ugye ilyen klasszikus riskprémium a nagy kapitalizációjú versus kis kapitalizációjú cégeknek a várható jövedelmezősége közötti különbség. Ilyen nagyon még klasszikusabb terület talán a value investing, tehát az elképzelés, hogy egy alacsonyan értékelt cég bármilyen értékelési szempont szerint, vagy a legnépszerűbb értékelési szempontok szerint egy alulértékelt cégnek a várható jövedelmezősége jobb, mint egy felülértékelt cégé. Hasonlóan mondjuk az utóbbi években mondjuk egyre inkább népszerűségnek örvendő ESG investment, az pedig valahol arról szól, hogy a jól működő, vagy részben arról is szól, hogy a G betű, a governance-szel kapcsolatos dolgok, azok arról szólnak, hogy egy jól működő, jól szervezett, precízen jól szervezett cég, az jobban működik, tehát jobban jövedelmez, mint egy kevésbé jól szervezett cég. Tehát ilyen riskprémiumokat és még számos egyéb ilyen hasonló anomáliákat, ez ugye összességében úgy is szoktuk hívni őket, hogy anomáliák, mert eltérnek a nagyon-nagyon egyszerű cég, vagy ilyen cégértékelési megfontolástól, miszerint a cégeknek a várható jövedelmezősége az valahogy az egész piac jövedelmezőségével van kapcsolódva. Ugye ez az híres béta, amit az emberek így szoktak nézegetni, hogy egy cégnek mekkora a bétája, az ugye azt mondja, hogy a piaccal mennyire erősen korrelál. A piac összjövedelmezőségével, vagy összreturnjével mennyire korrelál az adott cégnek, vagy egy adott portfóliónak a hosszú távú jövedelmezősége, returnje. Ettől eltérő extra risk prémiumok azok, amik faktoroknak nevezhetünk, és számos az elmúlt évtizedekben számos különböző tudományos publikáció, meg gyakorlat is arra mutatott, hogy számos ilyen risk prémium van még a piacon. Az egy nagy kérdés, hogy ezt mennyire lehet kihasználni, hogy ezek mennyire stabil risk prémiumok, és akkor igazából az utóbbi évtizedek arról szóltak, hogy melyek azok a risk prémiumok, amik igazán hosszú távon is stabilak, tehát hosszú távú befektetések esetén is. Nem arról van szó, hogy valami átmeneti anomália van a piacon, amit aztán utána, mivel mindenki kihasznál, ezért gyakorlatilag az arbitrázs effektus miatt el is tűnik, pikpak. Ugye ez az, amikor általában jövő rövid távú befektetések, vagy ilyen day trading, vagy high performance high frequency tradingnél megjelennek, azok ugye az ilyen nagyon rövid távú, viszonylag a piacon rövid idei fennálló maradó anomáliákat próbálják kihasználni. Amiről mi beszélünk most, ezek a piacon ilyen konzisztensen valamilyen mély, alulfekvő makro-mikrogazdasági okok miatt nem látszik az, hogy ezek nagyon könnyen eltűnnének a piacról. Tehát ezekre hosszú távon lehet számítani. Hogyha ezekre hosszú távon lehet számítani, akkor ezekre lehet befektetési stratégiát, hosszú távon jövedelmező befektetési stratégiát alapozni. Azért itt ne azt képzeljük el, hogy rögtön plusz 30%-okat fogunk hozni a piacról éves szinten ezzel a befektetéssel. Itt tipikusan 50-100 bázispont, legfeljebb 150 bázispontról beszélünk a piac felett. Tehát a piac átlag jövedelme felett egy 1-2%-os plusz-minusz eltérésekről beszélünk. Viszont értelemszerűen sokszor, főleg intézményi szinten ezek is sokat számítanak, hiszen a legnagyobb intézményi befektetőknek vannak bizonyos jövedelmezőségi elvárásai, és azt nem, a piac nem mindig tudja teljesíteni az utóbbi időben az alacsony kötvény megtérülések miatt, meg különösen nagy nyomás nehezedett az intézményi befektetőkre a tekintetben, hogy olyan forrásokat találjanak, amik túlmutatnak az általános befektetési megtérüléseken.
Az világos, hogy az intézményi befektetőknek, tehát hogy egy befektetési alapnál fel tud mutatni akkor tényleg 1,5%-nyi pluszt, akkor annak már óriási jelentősége is lehet. De nyilván a hallgatók arra a leginkább kíváncsiak, hogy akkor hogy lehet ebből milliárdossá válni, mint ahogy például Cliff Asness-nek is sikerült. Hát, úgy lehet milliárdossá. Rá még külön kitérünk, de ő az egyik legsikeresebb hedge fund vezér, és ugye az AQR az azt hiszem, hogy talán a világ harmadik legnagyobb hedge fundja jelen pillanatban is. Tehát valamilyen módon ebből nagyon sok pénzt csinált, hogyha viszonylag kis különbséget tudott megtalálni a piacon. Tehát vajon mi lehet annak az oka, hogy ő ennyire sok pénzt össze tudott gerebjézni ebből?
Hát, hogyha van 2-300 milliárd dollárnyi asszeted, és azon elszámolsz 1%-nyi fee-t, akkor az 1 milliárd dollár évente, vagy 3 milliárd dollár évente. Ezt csinálod 15 éven keresztül, akkor az így szép nagy szám. Tehát, hogy az ilyen kvantitatív hedgefondoknak, ugye kétféle kvantitatív hedgefond van, vagy kétféle kvantitatív hedgefond megközelítés van. Ugye van az aktív menedzsment, amikor ugye alapvetően aktív menedzsment az ígéret, hogy még ezen a klasszikus risk premiumon felül is tudunk neked okos megoldásokon még többet hozni. Nyilván itt már azért így belefutunk ebbe a klasszikus ígéretbe, hogy 30% per hó, és akkor azt senki nem hiszik el. De vannak az aktív menedzsmentnek olyan aspektusai, amik erre a gondolatra épülnek, de még többet próbálnak kihozni. Vannak ez az ígéret, és ott van a passzív megközelítés, ami azt mondja, hogy ezt kihozzuk neked, viszont ez nagyon olcsó, nagyon alacsony fee mellett. Ugye a BlackRock, Vanguard ilyen befektetési alapokat kínál, ott egyértelműen az a koncepció, hogy legyen trillió dollár, amit kell menedzselünk, ugye BlackRocknál 6, Vanguardnál most már 4 trillió dollár az asset under management. Ennek nagy része az klasszikus befektetési alapok, amik simán a marketbe vagy egyes market indexekbe fektetnek, de vannak ezeknek egy jelentős része ma már valamilyen faktor irányú befektetés, tehát large cap, growth, small cap, value, és így tovább valamilyen faktorok kombinációjára fókuszáló befektetési alap. Itt a volume, tehát ha van 1 trillió dollárod, és 5 bázispontot leszedsz belőle, akkor azok is szép milliárd dollárok csöpögnek a fee-kből össze. Aktív menedzsmentnél pedig nagyobb fee-ket kérnek el. Hogy ez mennyire indokolt, vagy mennyire nem, az egy nagyon érdekes és hosszú-hosszú beszélgetés, hogy mennyire indokolt az aktív menedzsmentnek ez a magas ára, hogy valóban tud-e annyival többet hozni a piacon. A tapasztalat az, hogy minél több pénzt kezelünk, annál kevésbé. Kevés pénzzel lehet sok nagy megtérülést csinálni.
Mennyi az a nagy megtérülés olyan?
Kevés pénzzel bármilyen olyan aktív stratégia, ami ideig, óráig fennáll a piacon, azt meg lehet ragadni. Ugye akkor nem vagy market maker, akkor a piacon a befektetésed mérték az nem befolyásolja a piacot, nem is könnyen észrevető. Hogyha ilyeneket találsz, akkor lehet hozni sok pénzt. Most nem akarok konkrét számokat mondani, mert nagyon nagy szórása van, hogy mennyit, de bőven felül lehet teljesíteni a piacot, és akkor ilyenkor jönnek az ilyen sztorik, mint a Renaissance Investment, akik évek óta ugye jelentősen, tehát akár 5-10%-a is felül tudták teljesíteni az átlagos piacon.
A James Simons féle alapról beszélsz, igen. Hát sőt, ő saját alapjuk, ami már nem is tudom, 20 éve zárva van, azt jól tudom, akkor még ennél is ugye a nyílt alap az kb. Ennyivel teljesíti túl a piacot, a saját alapjuk az pedig egészen elképesztő mértékben, úgyhogy ő így lett aztán a világ egyik leggazdagabb embere.
Hozzá kell tenni, hogy az utóbbi 5-6 évben ők sem annyira klasszikus quant, hanem sokkal inkább ez a liquidity provider, high frequency tradinget tolnak. Tehát ami gyakorlatilag nem is ilyen fundamentális anomáliák kihasználása, hanem egyszerűen csak egy ilyen, sok szempontból egy ilyen technológiai tény, hogy gyorsabban kapunk meg adatot. Tehát ugye ezt szokták ilyen latency arbitrage-nak hívni, hogy igen, hozzánk hamarabb jut el az adat, mint bárki máshoz.
Igen. Egyébként ő is matematikusként végzett, talán még kódfejtő is volt, ha jól emlékszem, a vietnámi háború idején, és akkor ő is áttévedt a befektetési területre, és ez nagyon-nagyon bejött neki. Tehát ez is egy nagyon hasonló történet ebből a szempontból. Hogyha én most egy kibefektető vagyok, és hallom ezt a beszélgetést, de még nem nagyon hallottam a factor investingről, akkor lehet nekem az a benyomásom, hogy hát ez tök egyszerű, akkor minden pénzemet toljam be, teszem azt alacsony péperejű részvényekbe, vagy alacsony kapitalizáció részvényekbe, és akkor nagyon sok pénzt fogok keresni. De feltételezem, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, és valószínűleg nem. A hallgató is sejti.
Nem, valóban nem ilyen egyszerű. Ugye alapvetően ez a kvantitatív megközelítés az arról szól, hogy valamilyen módszerekkel megpróbáljuk megbecsülni azt, hogy a befektetőnek mi a kockázatvállalási hajlandósága, hol helyezkedik el a kockázatvállalásában. Ezt most leszámítva a klasszikus ilyen MiFID kérdőíveket, amiben ilyen egészen furcsa kérdéseket teszünk fel az embereknek, a legegyszerűbb proxy erre az, hogy megkérdezzük, hogy hány éves. Mert az életkor az nagyjából az befolyásolja, hogy mi az az időintervallum, mi az a befektetési horizont, amin keresztül befektetésben egyáltalán gondolkozhatunk. Egy fiatal befektető számára hosszabb idő van kivárni a market ingadozásokat, egy nyugdíj előtt lévő befektető számára már inkább biztosra hajtunk. És akkor az az alap megközelítés, hogy az a befektető, aki fiatal, ő olyan befektetéseket vállaljon, ami a gazdasági növekedésre érzékeny. Az a befektető, aki pedig idős, az meg olyan befektetést vállaljon, ami meg hedzseli tehát gyakorlatilag nem érzékeny, vagy kevésbé érzékeny sokkokra, gazdasági sokkokra kevésbé érzékeny befektetést vállaljon, hiszen az ő esetében mondjuk, hogyha nyugdíj előtt állsz, és 2008 jön, akkor az szívás. Tehát olyan portfóliót szeretnél, ami 2008-ban jóval kevésbé zuhan be, mint a piac átlagban. Míg egy fiatal befektető egy 2008-at át tud vészelni, tehát van ideje kivárni, míg a piac visszajön. Ugye ezt láttuk, hogy 2008 után volt egy nagy visszajövetel, de ez majdnem minden nagy gazdasági sok után megfigyelhető, hogy aztán van egy visszarendeződés. És akkor ezekből adódó prémiumokat hosszú idő alatt meg lehet keresni, egy fiatal befektetőnek van ideje arra, hogy ezt így kiszedje a piacból, egy idősebb befektetőnek már nincs ideje arra. Ez aztán meghatározza, hogy ő ezekben a faktorokban milyen kitettséget szeretne magának. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy fiatal befektető fel tud venni olyan befektetési kockázatokat, amik mondjuk egy small cap growth, tehát mondjuk az éppen piacra lépő fiatal tech cégek. Ez nem azt jelenti, hogy azt mondom, hogy ilyen részvényeket kell venni, mert nem egyedi részvényeket vásárolunk, hanem olyan portfóliókat, amik olyan portfóliókat vásárolunk az általános piac mellett egy picit még. Tehát tulajdonképpen a klasszikus portfóliónk, ami azt mondaná, hogy piaci kapitalizáció alapján sorba rendezzük a cégeket, és akkor megvesszük a teljes piacot olyan súlyozással, ami a piaci kapitalizáció szerint van. Ugye ez lenne az, amikor befektetünk a marketbe. Ez lenne az a portfólió. Ilyen portfólió, mondjuk egy S&P 500, az egy ilyen portfólió körülbelül, mondjuk az amerikai piacon. Vagy a DAX, ugye DAX 50 az ilyen portfólió Európában. Vagy a BUX az ilyen lenne Magyarországon, bár Magyarországon piaci, hogy is mondjam, ilyen listáról beszélni nem nagyon lehet, mert az kb. 5 részvény, az meghatározza az egész magyar piacot. De például, hogyha így nézzük, akkor Magyarország egész Európa szempontjából ez egy small cap prémiumot fizet ki. Tehát ha belegondolsz, hogy Magyarországon a piaci kapitalizációja cégeknek az összehasonlítva az európai cégek átlagos piaci kategorizációhoz képest, jóval alacsonyabb, tehát ez azt jelenti, hogy a magyar piacnak egy small cap prémiumot ki kell tudnia termelni egész európai viszonylatban. És ez valójában meg is jelenik, hogyha az ember alaposan nézi, hogy a magyar piac relatíve, hogy teljesít az európaihoz képest, akkor jellemzően az a felül teljesítmény, amire így szoktunk büszkék lenni, az jellemzően ebből az extra riskből jön, ami a magyar piacnak ez a small cap riskje. Tehát attól függ, hogy honnan nézzük.
Ez azt jelenti, hogyha mondjuk valaki egy OTP-t vagy egy MOL-t vesz, amit azért európai szinten sem lehetne small cap-nek nevezni, náluk is megvan ez a risk azért, mert a magyar piacra ez jellemző,
nem,
őket levonjuk ebből a képből,
őket levonjuk ebből. Őket levonjuk ebből, mert ők beilleszkednek az európai mondjuk mid cap, large cap dologba, de a minden maradék. De hát ezért van az, hogy ha a BUX-ot veszed, akkor kb. Abban ugye mi van benne, vagy hát mondjuk az európai szintű részvényportfóliókban Magyarországról 3-5 céget szoktak belevenni. MOL, OTP, Richter, ki van még?
A Telekom talán.
Talán néha benne van, néha nem Telekom. Szóval ez mindig változó. De ők vannak általában ezekben a részvénypakettekben, amikor azt mondjuk, hogy az európai részvénypiacot akarom megvenni, akkor azokban ez a pár benne van. Minden más az ez alatt van, tehát ők nekik, ha nem tudnak hozni small cap prémiumot, akkor nem lesznek érdekes részvények, és akkor ugye beindul egy ilyen piaci folyamat. De visszatérve az egyéni befektetőnek az lehet egy stratégiája, hogy a piactól egy picit eltérő súlyozással vásárol, mondjuk ha fiatal, akkor small cap growth részvényeket, ha pedig idős, akkor pedig sokkal inkább a large cap value részvényeket vásárolja, és ennek következtében egy kevésbé, tehát mondjuk az idősebb befektetőnek egy makroekonomik sokkokra kevésbé érzékeny portfóliója lesz. Uh-huh. És ahogy az életkora változik, ez a kettő között szépen áthúzza a portfóliót, átsúlyozza folyamatosan, ahogy idősödik.
Tehát tulajdonképpen te azt mondod, hogy ha most valaki például 30 éves, akkor, és nyilván a magyar piac, ugye, ahogy mondtad, és ez finoman szóval se tökéletes példa, de akkor vegyen kisebb részvényeket most nagyobb súlyban, tehát mint amíg a bukszon belül van, vagy akár egy teljes piacot nézünk, tehát több Masterplast, Alteo, most semmiképpen sem konkrét tanácsot adunk, csak hogy mondjak néhány példát, nagyságú, Panergy nagyságú részvényekből nagyobb súlya legyen, legyen kevesebb OTP és MOL, és aztán ahogy egyre idősebb lesz, ezekbe a cégekbe egy kicsit forgassa át a tőkéjét, és akkor magasabb hozamot fog jó eséllyel elérni nyugdíjas korára, meg sokkal magasabb nyugdíja lesz, mint hogyha egyébként simán csak az piacot venné. Ha jól így értem, van. Akkor erre gondolsz.
Így van, így van. Tehát, hogyha ezt a stratégiát követi valaki, és ezt szisztematikusan követi, tehát nem három hetente váltogatja a portfóliát, és nem ugrik rá a brókerjének a kedvenc tipjeire, hanem egy kiegyensúlyozott szemlélet szerint egy nagyon szisztematikus befektetési stratégia mentén csinálja, akkor minden statisztika azt mutatja, hogy a piac felett tud teljesíteni a jövedelme, az összjövedelme, tehát az egész élettartam alatt összeszedett jövedelme, akár jelentősen is eltérhet a market által adottól. Ugye, mert gyakorlatilag az történik, hogy a végén hedzseljük a riszkeket, az elején meg felvesszük, akkor meg van időnk megvárni. Úgyhogy nagyjából ez a logika. De ezt legegyszerűbb egy ilyen stratégiát úgy megvalósítani. Ugye az egyik nagyon jó megoldás lenne, hogyha mindenki számára olcsó elérhető robo-advisorok lennének, hiszen Amerikában a robo-advisorok körülbelül ezt az alapstratégiát ígérik a portfóliójukba, és vagy, ha ez nem elérhető valakik számára, akkor olyan olcsó ETF-eket vásároljanak, amik eleve már magukban foglalják ezt a kitettséget mondjuk európai vagy amerikai szinten. És az a lényeg, hogy olcsó ETF-eket vegyenek, mert a fík azok nem eszik meg azt az extrát, amit ebből az egész stratégiából ki lehet hozni.
Ja, ilyen robo-advisort mi is fejlesztettünk együtt, és akárhányszor elmentünk tárgyalni, majdnem mindig följött az a kérdés, gyakran még intézményi oldalról se ismerték a factor investinget, annak ellenére, hogy nem ördöngösségről van szó. És a legtöbbször ugye az a kérdés merült föl, hogy de hát oké, hát hogyha ez az anomália fennáll, akár a value alapon, akár size alapon, akár quality alapon, és majd még lesz egy faktor, amiről külön szeretnék is beszélni, hogyha ez fönnáll, akkor hogy lehet, hogy ez nem tűnik el? Tehát, hogyha ezt már ilyen sokan ismerik, hogyha már a BlackRock is ezzel foglalkozik, aki ugye a világ legnagyobb vagyonkezelője, akkor hogy lehet, hogy az árak nem egyenlítik ki egymást, hogy nem kerül be az árazásba ez a prémium? És hát erre szerintem a hallgatók is nagyon kíváncsiak, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez nem tűnt el eddig, és vajon el fog-e tűnni a jövőbe, és ha nem, akkor vajon miért nem fog eltűnni?
Hát erre két megközelítés van, ugye intellektuálisan nehéz olyan állítást mondani, hogy ez biztosan, ilyen dolog biztosan nem fog történni. Tehát én sem lennék ilyen bátor, hogy ilyen dolgot nem teszünk. Ha csak pusztán adatelemzési, tehát ilyen data mining megközelítésből nézzük, akkor ezek az anomáliák stabilan az elmúlt 100-150 évben fennállnak az amerikai, tehát a nyugati piacokon, és minden elemzés azt mutatja, hogy ez minden piacon körülbelül ugyanolyan mértékben fennáll. Közép-kelet-európai elemzést is lehetett látni már ilyen faktor anomáliákról, európai szintűt is, ázsiait is, tehát hogy minden piacon jellemzően ezek fennállnak. Tehát pusztán, ha csak megfigyeljük a piacot elég hosszú ideig, és azt látjuk, hogy ez így van, akkor körülbelül ez a logika, mint hogyha a nap mindig felkel és mindig lemegy, akkor valószínűleg ez már így marad. Garantálni senki nem tudja. Tehát van ez a megközelítés. De azért ennél tovább mehetünk, és elkezdhetjük megvizsgálni, hogy miért van az, hogy van ez az anomália mondjuk a magas kapitalizációjú vagy alacsony, magas kapitalizáció és alacsony kapitalizáció cégek között. És akkor erre számtalan elmélet van, hogy a cégeknek az adósság struktúrája és az adósságteher, mondjuk egy kis cég milyen adósságteher mellett tud menni, egy nagy cég milyen adósságteher mellett tud menni, és akkor ez milyen nyomást helyez a mondjuk a dividend cashflow struktúrára. Ha ezeket vizsgáljuk, akkor lehet találni azért fundamentális okait annak, hogy miért viselkednek az egyik cég így, a másik úgy, és ezek a fundamentális okok végül oda vezetnek, hogy ez így nehezen tud ki arbitrálódni a piacból, mert a cégeknek az alapfundamentumai érinti ez a különbség. Nem azért, mert itt valami piaci ügyeskedés megy. Vannak olyan, amire rá akarsz kérdezni a momentumra, igen, a híres momentum faktorra. Ott már sokkal jobban felmerül az a kérdés, hogy ezt ki lehet-e arbitrálni a piacból, vagy mondok egy, van számtalan olyan rövid távon, tehát mondjuk ilyen kvantitatív hedge fundok által használt megoldás, hogy valamilyen metrika szerint sorba rendezed a cégeket a piacon, és azt mondod, hogy a valamilyen metrika szerint sorba rendezésnek a ból összeállítasz egy úgynevezett long-short portfóliót, azaz a sorrend alján lévő 20%-ot azt mondjuk shortolod, a lista tetején lévő 20%-ot abból meg egy long pozíciót veszel fel, és akkor ez egy ilyen market neutrális long-short portfólióból próbálsz összerakni valamit. Ha nem olyan paramétert választottál ebben a rendezésben, ami valamilyen erős fundamentum, hanem valamilyen technikai dolog, tehát, hogy mit tudom én, az elmúlt 3 hónapban az átlagos return mozgó átlaga az fölötte volt egy másik mozgó átlagnak vagy alatta, akkor nagyon könnyen találsz olyan metrikát, ami gyorsan kiarbitrálódik a piacból. Egyébként ez a technikai elemzők által gyakran használt ilyen rövid idejű átlag, meg hosszú idejű átlag közötti különbség, az például tipikusan egy ilyen, ami nagyon hosszú távon gyorsan kiarbitrálódik egy-egy piacról. Tehát lehet olyan faktor találni, ami ideig-odáig működik, az ki tud jönni a piacból, és vannak mély fundamentális makrogazdasághoz is köthető paraméterek, amikről meg most úgy látjuk, hogy nem nagyon. Vannak hosszabb, rövidebb időszakok, akár évtizedek is, amikor messze nem teljesítenek olyan jól ezek a faktorok. Például az utóbbi időben a value faktorról mondják azt, hogy mintha eltűnt volna. Hát, hogyha alaposan megnézzük, hogy mi történik a piacon, akkor azt látjuk, hogy nem tűnt az el, csak ugye a value factorben mindig benne van az, hogy oké, de mi a valuation, amit használunk. Tehát, hogy most a book to market ratio az valójában egy jó valuation egy cégeknek. Akkor kiderül, hogy nem biztos, hogy a book to market ratio a legjobb, hanem valamilyen kombinációja a book to marketnak, mondjuk enterprise value to EBITDA, price per dividend, price per earning, és ezeknek valamilyen kombinációja, ez egy jó értékelés, és akkor már hirtelen a value factor újra megjelenik.
Lehet ennek az oka a value factor alul teljesítésének, fogalmazzunk így, hogy hát azért nagyon sok pénzt öntöttek az elmúlt időszakban a piacokra, és ezek a nagyon sok pénz viszonylag tapasztalatlan befektetők kezében kötött ki, vagy nagyon sok az ETF is egyébként. És ezek inkább növekedési részvényekbe áramlottak ezek a pénzek, és egy kicsit figyelmen kívül hagyta a value dolgot, ami viszont vissza fog köszönni, és valahol többszörösen meg fogja hálálni, amikor már nem a növekedési részvények mennek, mint hogy most is van egy kis rotáció már a piacokon. Tehát lehet, hogy csak átmenetileg tűnt el egy ilyen, tulajdonképpen egy bizonyos szempontból egzogén hatásra, tehát hogy monetáris oldalról, de egy fiskális oldalról is nagyon sok pénz zúdult a piacokra. Lehet ez ennek a hátterében?
Hát a value factor az nagyon erősen growth sensitive, tehát hogyha a makrogazdaságban van növekedés, akkor a value factor jól teljesít, hogyha nincs, akkor nem. Na most, hogyha végiggondoljuk...
Az elmúlt egy évben nem nagyon volt, és most valószínűleg el fog indulni. A kérdés, hogy ezt beáraszták-e, vagy nem?
Hát az a kérdés, hogy a jövő mi a szenárió a fejünkben azzal kapcsolatban, hogy mondjuk a világgazdaság növekedési üteme a következő 5-10 évben hogy alakul. Ha az a szenáriónk, ha azt gondoljuk, hogy visszatérünk egy régi növekedési pályára. Tehát ugye a világgazdaságnak van egy ilyen egy hosszú ideig azt gondoltuk, hogy a világ az így nő, világ GDP-je nő 3%-ot évente átlagosan. Azért ez alatt vagyunk az utóbbi időben, Kína is, meg hát a sokkok 2008, akkor most a Covid, elég, az elmúlt 15-20 évben elég jelentős sokkok voltak, tehát hogyha ezeknek a sokkoknak a hatásait összeadjuk, akkor a világgazdaság messze nem nő olyan gyorsan, mint ahogy korábban nőtt. Ennek ára van. A kérdés az az, hogy ez a pálya, ez most akkor már így marad, vagy visszatérünk a régihez. Azok, akik arra fogadnak, hogy visszatérünk a korábbi növekedési pályára, azok arra fogadnak, hogy tehát azok lényegében arra fogadnak, hogy a gross sensitive faktorok visszatérnek a régi teljesítő képességükre. Ha arra fogadunk, hogy ez így marad, akkor itt maradunk, ahol most vagyunk. Tehát, hogy ez, hogy aztán, hogy ki tudja eldönteni, hogy mi lesz, mi elsősorban a Navegában szenárió elemzéssel foglalkozunk. Tehát meg tudjuk mondani, hogy ha neked, tehát te például egy nagy befektetési nyugdíj alap vagy, és neked van elképzelésed erről, tehát a te makrogazdasági előrejelzéseid, világod, az azt mondja, hogy már pedig minden jel arra mutat, hogy visszatérünk, és itt nem a következő negyed évről beszélek, hanem a következő 10 évről.
Igen.
Akkor az ezt jelent, tehát az akkor a risk prémiumokban, bond, equity, private equity és minden asset class esetén, akkor az mit jelent? Akkor ha az, tehát ez milyen return-öket, milyen riskeket jelent a piacon? Ha azt gondolod, hogy egy másik szenárió teljesül, és itt lehet lemenni egészen alacsony granulátes szenáriókba, tehát hogyha Kína nem nő 6%-ot évente, csak 3-at, akkor ez mit jelent az amerikai value faktorra? Mert össze lehet kötni ezt a kettőt.
Uh-huh. És végül is akkor itt mi az összefüggés? Te két alapforgatókönyvet vázoltál föl, tehát hogy marad az alacsonyabb GDP növekedés globális szinten, vagy visszatérünk egy kicsit nagyobb belejtésű vagy emelkedésű pályához. Tehát melyik az, ami akkor a jobb a value szempontból, ami most ugye az elmúlt években egy kicsit eltűnni
látszik? Ha újra van növekedés, akkor minden jobb, akkor minden gross szenzitív dolog elkezd, mivel hogy szenzitív a növekedésre, azaz, hogyha növekedés van, akkor ő jobban teljesít. Tehát minden olyan faktor, ami gross szenzitív, ilyen a size, a value, és hát a maga a market is, azok jobban teljesítenek egy növekvő gazdaságban. Akik alacsonyabban teljesítenek, egyébként pont az ESG lesz az, tehát hogy egy növekvő gazdaságban a quality-val kapcsolatos faktorok, azok alacsonyabb, a market alatt fognak teljesíteni. Ez a probléma a quality faktorral, hogy amikor minden jól megy, akkor ő alul teljesít. Cserébe, amikor viszont szar van, akkor ő teljesít jobban a többiekhez képest. Tehát akkor ő az, aki gyakorlatilag a hedge-et, tehát a risk védelmet hozza be a portfóliódba. Tehát ő akkor fog jól teljesíteni relatív a többiekhez képest, amikor éppen 2008 van, amikor éppen Covid van, vagy amikor valamilyen makrosok éri lokálisan valamelyik gazdaságot.
Akkor ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy az egyes faktorok között érdemes diversifikálni, nem is feltétlenül a veszel egy részvényportfóliót, és akkor nem önmagában ez, hanem az, hogy milyen faktorok vannak az egyes papírok, vagy akár ágazatok, szektorok, régiók mögött.
Így van, és tulajdonképpen egy nagyon egyszerű általunk használt szisztéma, az ez a logika. Tehát, hogy alapvetően két faktor van, az egyik az a növekedésre érzékeny faktor, a másik a növekedés, a érzékenyebb faktorok, tehát azok a faktorok, amik a piacnál érzékenyebbek a növekedésre, tehát hogyha nagyot nő a piac, akkor ők is nagyot nő, vagy ha nagyot nő a gazdaság, akkor ők is gyorsabban nőnek, mint a piac, ha viszont csökken a gazdaság, akkor ők meg gyorsabban esnek, mint a piac, és vannak a növekedésre a piacnál kevésbé érzékeny faktorok, amik meg általában valamilyen makrosok hedge-ként funkcionálnak, tehát amikor a piac esik, akkor ők nem esnek, vagy a gazdaság esik, akkor ők nem esnek annyira, cserébe viszont, amikor meglódul a gazdaság, akkor ők meg nem mennek vele annyira. Tehát, hogy mondjuk egy utility cég, vagy egy utility típusú cég, ott jól érezhető, ilyen intuitíva is lehet érezni, hogy áramra, ha esik, ha fúj, kb. Szükség van. Tehát ezek a típusú cégek, ezek kevésbé érzékenyek a piac egészéhez képest makrosokkokra. És akkor az ilyenek azok jellemzően valamilyen quality portfólióban elég nagy számban tudnak megjelenni. De vannak industrik, tehát a különböző industrikra is le lehet ezt bontani, és meg lehet mondani, hogy melyik azok az industrik, amik növekedésre érzékenyek, tipikusan tech, az ugye egy növekedésre erősen érzékeny, míg mondjuk egy utility, egy hát healthcare az olyan változó, de általában azt lehet mondani, hogy a healthcare az mondjuk egy növekedésre vagy a ilyen makrosokokra kevésbé érzékeny iparág.
Igen, igen. Hát gondolom, tehát ugyanúgy a fogyasztói terméknek ciklikus, nem ciklikusra
ez ugyanúgy
felhúzható. Erről szoktunk is írni egyébként, tehát így a portfólión belül is így külön így szektorokra lebontva, tehát ebből a szempontból szintén érdemes lesz ezt nézni. Jó, hát akkor én szeretnék kitérni arra a faktor, ami én magam a legkíváncsibb vagyok most jelen pillanatban, ez a momentum faktor, ami egy kicsit így a, jól tudom, a lendületre vonatkozik, vagyis arra, hogy egy adott részvény, ha egyébként is már jól teljesített egy adott időtávon, akkor valószínűleg felülteljesítő is marad, és nyilván itt is ugyanerről van szó, hogy nagyon sok részvényt kell venni, és a differenciálni a között kell, hogy a legjobbakat vesszük meg, és a legalacsonyabbakat súlyozzuk alul, vagy akár sortoljuk is, ahogy mondtad, hogy vannak ilyen market-neutrál stratégiák, hogy mit gondolsz erről a momentum faktorról, működött ez, működik-e most, és fog-e működni a jövőben?
A momentum faktor az egy érdekes faktor, mert hogyha belegondolsz, akkor a momentum faktor definíció szerint nem egy fundamentális paraméter, nem a cégek fundamentális paraméterére épülő faktor. Tehát nem arról szól, hogy itt valamilyen valuation, vagy valami kapitalizációs fundamentumot veszünk figyelembe, hanem egyszerűen csak azt nézzük meg, hogy az elmúlt egy évben az átlagosnál jobban nőtte az ára, vagy kevésbé jobban nőtt az ára, vagy nagyon leegyszerűsítve erről van szó. Ez nem egy fundamentális faktor. Ezért aztán a momentum faktor az mindig ilyen kérdőjeles, hogy az most kiarbitrálódik, hat-e a piacról, vagy sem. A tapasztalat az, hogy ha hosszú távú befektetéseket nézünk, tehát mondjuk 5 év, mondjuk egy üzleti ciklusnál hosszabb befektetés, tehát ez az 5-7 évnél hosszabbakat, akkor a momentum faktor lényegében eltűnik. Tehát akkor csak a fundamentális faktoroknak a risk prémiuma jelenik meg. Ahol a momentum itt megjelenik, az abban jelenik meg, hogy maga a gazdaság egésze hosszú távon az abban van-e egy ilyen jelenség, hogy a GDP-nek is van egy ilyen, tehát maga a gazdaság növekedésének is van egy momentuma. Tehát, hogy nekilódul a gazdaság, akkor jellemzően az előző negyedévi, vagy az azt megelőző évi teljesítmény átlagban az így hozódik egészen addig, amíg valamilyen sok nem jön. Tehát hosszú távon áttransformálódik a momentum effektus a gazdaság egészének momentumára. Rövid távon, tehát mondjuk 3 év alatt már lehet momentum hatásról beszélni, mert a 3 év alatt a részvényeknek ez az ilyen idioszinkratikus hatása, tehát ami abból adódik, hogy egy részvény árát nem csak az határozza meg, hogy milyen fundamentumokkal rendelkezik, hanem a piacnak mindenféle egyéb véletlenszerű működése. Ott sokkal inkább erős ez az effektus, tehát mondjuk ilyen középtávon, és nyilván van egy csomó momentum hatás, ami meg rövid távon érvényesül, de azzal most nem foglalkozunk. Szóval én azt mondom, hogy ha valaki ilyen középtávú befektetési stratégiát alkalmaz, vagy próbál alkalmazni, akkor vegye figyelembe a momentumot. Hosszú távon szerintem, vagy a számolások azt mutatják, hogy nincs igazán hatása, ezen az időhorizonton lehet. Vannak olyan ETF-ek, amik kifejezetten erre mennek, azt tudni kell, hogy egy momentum stratégiát jól implement, tehát a momentum stratégia az egy tipikus olyan, hogy nagyon jól fest papíron, meg nagyon jól fest így elméletileg, de effektíve ténylegesen implementálni nagy mennyiségű részvénnyel marha nehéz, sokszor nagyon költséges, ezért óvatosnak kell lenni abban, hogy egy tisztán momentum stratégiára felépített ETF az valójában mennyire tudja hozni azt az ígéretet, amit ez a stratégiában legalább elméletileg benne van, de van egy-két provider, aki ezt jól csinálja, globálisan diversifikált momentum stratégiával, de azt látni kell, hogy ebben jellemzően nincsenek nagy pénzek, ez megint visszatérek arra, amit előbb mondtam, hogy extra pénz kevés pénzzel lehet csinálni, tehát hogy valahogy a piac így kompenzálja magát, hogy sok pénzzel nem lehet sok pénzt csinálni a piacon.
Már hozam, tehát
hozam. Sok pénzzel nem lehet nagy hozamot csinálni, kevés pénzzel lehet jóval nagyobb hozamokat csinálni.
Ha jól értem, hogy azt mondod, hogy ennek nagy költségei vannak itt. A költségek alatt mire gondolsz?
Tranzakciós
költségekre? És mi van akkor, hogyha van egy fiatal befektető, aki azt mondja, hogy akkor én egy, nem is tudom, egy Robin Hood appal, ahol nyilván idézőjelben ezt most látni nem lehet látni, de mutatom, hogy költségmentesen tud kereskedni, és akkor azt mondja, hogy oké, akkor én Momentum alapon veszek részvényeket, és akkor ezzel akarok sok pénzt keresni, és ráadásul a költségekre se kell gondolnom. Hogy akkor hajrá. Ő vajon jól teszi ezt, ha ezt csinálja?
Mondjuk hajrá, ha tudja, és konzekvensen végig tudja hajtani, akkor meg tudja nyerni rajta azt, amit kell. Ha mindenki, tehát ez megint az a klasszikus sztori, ha mindenki ezt csinálná, akkor valószínűleg a piacról ez, tehát rövid távon biztosan el, vagy középtávnál hosszabban biztosan eltűnik ez az anomália, vagy legalábbis minden azt mutatja, hogy ez az anomália ez eltűnik középtávon, ami arra indikáció, hogy egy idő után nem éri meg ez a stratégia.
És honnan tudod fölismerni azt, hogy már nem éri meg ez a stratégiát? Valaki elkezdte venni a növekedési részvényeket, vagy mondjuk Momentum alapon pláne növekedési részvényeket, és látja, hogy ami megy, azt veszi még inkább. Azért megint egy másik kérdés, hogy tényleg ezt implementálni sok részvényen, valójában mit jelent a Momentum, az mit jelent, és erre nyilván nem tudunk kitérni, de hol jön el az a pont, ahol ő azt gondolja, hogy gondolhatja, hogy hoppá, akkor itt kiegyenlítődtek a dolgok, és én már nem fogom tudni a Momentum hatást kihasználni. Honnan fogja ő ezt fölismerni?
Vannak azért erre metrikák, amiket lehet nézni egy ilyen stratégiánál, hogy turnover-től kezdve mindenféle alfákon és korrelációs paramétereken keresztül lehet vizsgálni egy ilyen stratégiát, hogy mikor teljesít jól vagy rosszul, de jellemzően nem így szokott ez kiderülni. Úgy szokott kiderülni, hogy jön egy 2008, és beszakad minden. Tehát, hogy minden, amit addig nyertél, azt elveszíted, mert mondjuk egy ilyen stratégia nagyon érzékeny egy ilyen sokra. Jóval érzékenyebb egy ilyen stratégia ilyen sokkokra, hiszen az feltételezett, hogy a korábbi növekedés az jön, pont egy sok az ezen ennek tökéletesen ellentmond. Azok, akik nagyon nőttek, azok szoktak a leginkább bezuhanni.
Igen, ott van a legnagyobb profit, ott kell leginkább zsebrevágni, stb.
Viszont igen, csak ott pont a Momentum stratégiával pont a legnagyobbat veszítve.
Igen.
Csak azt akarom mondani, hogy valójában nem úgy fog ez történni, hogy hétről hétre azt veszed észre, hogy egyre rosszabb a stratégia, hanem azt veszed észre, hogy 5 év jól teljesített, jött egy 2008, és mindent elveszítettél, amit 5 év alatt összehoztál.
És akkor, ha jól értem, egy kicsit itt szkeptikus vagy, és nem látsz te abban semmi realitást, hogy valaki piaci időzítéssel ezt időben fölismerje, és időben kiszálljon. Úgyhogy korábban egy Momentum stratégiát vitt akár évekig.
Az a hipotézisem, hogy szerencsés emberek mindig vannak, meg szerencsés időzítés is mindig van, és ez a szerencse, ez pedig körülbelül a piacon egyenletesen oszlik el időben. Uh-huh. Tehát mindig lesz olyan, akinek ez éppen összejött. Uh-huh. Az kérdés, hogy szisztematikusan éveken vagy évtizedeken keresztül te ezt ki tudod-e használni, ott már jóval szkeptikusabb vagyok, hogy ezt valaki így ígéri, és ez lehetőséget is, tehát hogy ezt a lehetőséget évtizedeken keresztül ki is lehet használni önmagában. Kombinálva más módszerekkel el tudom képzelni, hogy egy megfelelő hedging stratégiával, értelemszerűen return áron, de lehet kombinálni ezeket, de önmagában nehezen tudom elképzelni, kombinálva más stratégiákkal el tudom képzelni, de hát értelemszerűen akkor valami risk prémiumot fizetünk ezért.
De akkor annál inkább érdemes, ha visszatérünk a beszélgetés korábbi részében lévő példához, hogy ezt 60 évesen ne csináljuk, de 30 évesen még lehet értelme szintén.
Így van, fiatalon középtávú, rövidtávú stratégiás esetén még el tudom képzelni, de ez alapos a portfóliótól, meg egy csomó mindentől függ, meg piactól is, hogy melyik piacról beszélünk, meg melyik részvényekről, de ott inkább el tudom képzelni, ahogy időben haladunk előre, a legnövekedésérzékenyebb stratégiák, a rövidtávú Momentum stratégiák, hát azok egyre inkább ki kellene, hogy kerüljenek a portfóliókból.
Tök logikus. Ha ezt egy retail befektető, tehát egy lakossági befektető akarja csinálni, és tudom, hogy erre a kérdésre nem lehet nagyon egyértelmű választ adni, de hogy lehet-e valami korlátokat megadni, vagy limiteket, vagy tényleg valami sávot megadni, hogy hol jön el az a pont, ahol azt mondod, hogy megfelelő mennyiségű papír került be egy-egy faktor portfólióba. Most legyen szó, hogy value-ról, quality-ről, size-ról, tehát bárhol, mi az, amire oda kell figyelni, hiszen nyilván két részvénnyel nincs értelme ezt csinálni, meg öttel sem. De 500-al meg valószínűleg van, azt viszont nagyon nehéz megvalósítani, ha csak valaki nem ETF-eket vesz, de annak megint többletköltsége van. Tehát, ha valaki ezt házilag össze akarja barkácsolni, az jó ötlete vagy sem, és vajon mekkora mennyiségre van szükség arra, hogy ezt jól meg tudja csinálni?
Hát először is, ugye mihez képest drága egy ETF? Ugye az egy jó kérdés. A világ egy picit itt felbújdult azzal, hogy megjelentek, bár nem Magyarországon, meg jellemzően nem Európában, de mondjuk az Egyesült Államokban megjelentek ezek a Robinhood típusú zéró költséges brokerage-ek. Ez érdekes új helyzeteket teremtett. Tehát az egyik ilyen irány, amiben a világ megy, főleg az Egyesült Államokban, az úgynevezett direct indexing, ami azt veti fel, amire te próbálsz utalni, hogy valójában nekünk egy portfóliónk van, és azt nem úgy vettük meg, hogy vettünk egy picit az egyik ETF-ből, egy picit a másik ETF-ből, egy picit a harmadik ETF-ből, kiszámoltuk, hogy melyiket milyen arányban kell venni, és akkor így vettük meg a portfóliót, hiszen ilyenkor például nagyon sokszor ugyanazt a részt, tehát majdnem minden amerikai részvényportfólióban a top 5 amerikai tech részvény az benne van. Igen. Tehát a marketben is, a large caps-ben is, a quality-ban is, mindegyikben benne lesz. Tehát össze lehet rakni olyan portfólió, és akkor ilyenkor nyilván ezek extra kosztot jelentenek, tehát hogy ez nem az optimális megoldás, de még mindig optimálisabb, mint hogyha ezt korábban a saját brokerage accountokon 500 részvényen mi próbálnánk így összevarázsolni. Ezen változtat egy picit ezek a direct indexing providerek, akik azt mondják, hogy mi összerakunk neked egy indexet, és azt vesszük meg, és mivel van ingyenes brokerage, és mivel van fractional share, igen, akkor gyakorlatilag egy nagyon kis összeget, tehát most mondok valamit, pár ezer dollárral is össze tudunk neked rakni egy olyan portfóliót, ami minden ilyen szempontot figyelembe vesz, minden részvény olyan arányban van megvéve, ami neked pont kell, ezeket az arányokat szépen időben úgy változtatjuk, ahogy neked kell, optimalizáljuk a kosztot, optimalizáljuk az adót, és kezelünk neked egy ilyen direkt portfóliót. Szerintem egyébként ez a jövő, tehát, hogy ez lesz, most még azért jellemzően nem ez van, ez majd egy picit az ETF világnak alá fog vágni, ez is érzékelhető, de ma, ha ma nekem például az én saját portfólióim, azok úgy néznek ki, hogy nagyon alacsony költség melletti európai, amerikai és ázsiai ETF-ekből van összerakva az a portfólió, ami implementálja azt a faktor súlyozást, amit az én kockázatvállalási hajlandóságomnak megfelelően van kialakítva. Tehát én ezt ki tudtam magamnak számolni, és akkor ennek megfelelően alapítom. Jellemzően egyébként 4-5 ETF-nél nem többből álló portfólióból.
Igen, általában nincs is arra szükség, hogy ETF-ekről beszélünk, de hogyha valaki tényleg a fejébe veszi azt, hogy már pedig ezt én akarom összerakni, nekem egy alapkezelő ne kezelgesse a pénzemet, én ezt egyedül is meg akarom csinálni, nekem ez hobbi lenne, szórakozás, szakmai érdeklődés, akkor szerinted hány olyan részvényt kell a portfólióba tenni, és világos, hogy nem mindegy, hogy milyen részvényekről van szó, nyilvánvalóan súlyozás, stb., de hogy mégis milyen mennyiség, mekkora munkával jár ezt megcsinálni, és tényleg hány részvény kerülhet egy ilyen portfólióba vajon, ahonnan az egész hatékonyá válik?
Hát mondjuk azt mondom, hogy valahol az alja az ilyen 30-50 környéke. Mhm. Ha megnézed, vannak olyan specializált ETF-ek, ahol körülbelül ennyi van egyébként magában az ETF-ben is, amik mondjuk globális momentum stratégiát megvalósítanak. Uh-huh. Nem, tehát ahhoz, hogy 30-50-nel ezt az ember jól csinálja, ahhoz igazán jó kvantérzékkel kell rende. Tehát azt tessék kiszámolni. Uh-huh. Tehát azt mondom, hogy akkor tessék elkezdeni számolni, modellt építeni, backtestet csinálni, stb. Tehát csak akkor. Nyilván minél több a diversifikációs hatás az annál jobb lesz, de ugyanakkor meg a tranzakciós költségek nőnek. Ja, azt mondom, hogy olyan 30-50 környékénél lejjebb nem mennék. De az optimum az azért e fölött van jellemzően, inkább 100 környékén.
Ez nem tűnik azért kezelhetetlennek, de hát foglalkozni kell vele. Tehát valahol mindig arra lyukadunk ki a végén, hogy valahol minden prémiumnak meg kell fizetni az árát, vagy
persze, ha más
költségben,
nem
vagy
időben.
kockázatban, vagy időben.
És nagyon, nagyon drága a saját portfóliódat kezelni a
Igen.
saját idődből.
Igen, tehát az idő sem mindegy, de hát ezt meg mindenki eldönt, hogy kinek mi a fontosabb.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szalai Ferencnek. Ez a Portfólió részvényrovatának podcastja volt. Remélem, hogy érdekes volt és hasznos, legalább figyelemfelkeltés szintjén. A podcastet egyébként általában érdemes bekövetni a Spotify-on akár, vagy az Apple Podcast-en, és természetesen erre lehetőség van a SoundCloud-on is. Sziasztok!